51. fejezet. Mit beszélt a kecskepásztor Don Quixote kísérőinek? Három mérföldnyire ettől a völgységtől fekszik egy falu. Ha kicsi is, olyan gazdag, hogy párját ritkítja ezen a környéken. Lakott itt egy köztiszteletben álló parasztember, de annyira köztiszteletben álló, hogy bárha azt is tartják, a vagyon tisztesség ezt az embert becsületességért még jobban tisztelte mindenki, mint szerzett vagyonáért. Ám saját szavai szerint az még boldogabbá tette, hogy volt egy olyan rendkívül szép, ritka, okos, kedves és jó maga viseletű leánya, hogy aki látta, s ismerte, csodálta azt a sok, különös, jeles tulajdonságot, amivel az ég és a természet megáldotta ezt a leányt. Szép volt már gyermekkorában, de egyre szebb lett, úgyhogy 16 esztendős korában nem volt szebb lány nála. Szépségének híre futott az egész környék falvaiban. Mit is mondok, hogy csak a környéken? Híre ment bizannak még a távoli városokban is, de még a királyi palotában is, és alig volt ember, aki ne hallott volna róla, úgyhogy mindenfelől csak úgy tódultak hozzá a kíváncsiak, mint valami ritkasághoz, vagy csodatevő szentképhez. Őrizte is az apja, de ő maga is őrizte magát. Amint, hogy nincs az a zár, az a felügyelet, az a retesz, amely jobban megőrizni a hajadont, mint tulajdon tartózkodása. Az apa gazdagsága s a leány szépsége sok falubelit, de idegent is arra ösztönzött, hogy megkérjék. Azonban az apa, mert őt illette a jog, hogy ezzel a drága kincsen rendelkezzék, zavarban volt, s nem tudta elhatározni, hogy a számtalan ostromló közül melyiknek adja. Én magam is a tisztességes szándékúak közé tartoztam, és nagy reményem és kedvező kilátásom volt a sikerre, mert hogy a lány atya ismert, mint hogy én is odavaló házasulandó voltam, tisztes családból származtam, volt is mit aprítanom a tejbe, és észdolgában sem tartoztam az utolsók közé. Azonban egy másik odavalósi legény is fellépett kérőül. Semmibe se volt silányabb nálam. Ez aztán arra szolgáltatott okot, hogy az atya egyre tétovázott elhatározásában, mivel úgy tartotta, akármelyikünké lesz is a lány, mind a kettőnknél jó kézbe jut. Hogy ebből a zavarból kimenekedjék, arra határozta magát, megmondja Leandrának, így nevezték azt a gazdag leányt, aki engem oly nyomorultá tett, hogy miután mi ketten egészen egyenlők vagyunk, ő teljesen kedves leányára bízza, válasszon szabad tetszése szerint. Ez egészen helyes is, bár minden atya így tenne, mikor gyermekét házasítja. Nem azt akarom mondani, hogy a silányak és a rosszak közül hagyják választani, hanem állítsanak eléjük jókat, s bízzák tetszésükre a választást. Mi tetszett Leandrának, s mi nem, nem tudom. Én csak annyit tudok, hogy az atya mind a kettőnk előtt egyre csak a leány zsenge korát emlegette, s olyan se hideg, se meleg szavakkal tartott bennünket, hogy sem őt le nem kötötték, sem minket fel nem oldoztak. Vetélytársamat Anselmónak hívták, engem pedig Eugénió. Amit csak azért akartam megjegyezni, hogy az urak tudják, kik szerepelnek ebben a szomorú történetben. Még nincs ugyan vége, de már látható, hogy gyászos befejezés lesz. Ez időtájt jött vissza falunkba egy bizonyos Vincent de la Roca nevű legény, szintén odavaló szegény parasztember fia. A legény Olaszországból meg más idegen tartományokból tért haza, ahol katonáskodott. Körülbelül 12 esztendős lehetett, amikor egy kapitány, aki éppen a mi falunkon ment keresztül csapatával, magával vitte. Másik 12 esztendőbe telt aztán, míg visszatért, hanem ekkor katona ruhában jött meg, piripántosan teleaggatva 1000 üvegfityegővel és vékony acélláncoskákkal. Ma így öltözött, holnap megint másképp. Hanem minden cifrasága nagyon vékony, nagyon sovány volt, csecsebese, semmi becse. A parasság, amint hogy már természeténél fogva is furfangos, ha meg alkalma van rá, maga a megtestesült ármányosság, megjegyezte magának, s pontról pontra számba vette, hány öltözete, s hány cifrasága van. És úgy találta, hogy mindössze 3 más, meg más színű ruhája van, hozzáillő harisnyával, s kikötővel. Csak hogy ő olyan ügyesen tudta össze-vissza csereberélni, hogyha meg nem számlálták volna, az ember akár megesküdhetett volna rá, legalább 10 különféle öltözete van, s 2 annyilán is több kócsaktolla. Ne tartsák az urak, hiába való szószaporításnak, hogy ennyit emlegettem ezt a ruhaneműt, fontos szerepe van a történetben. Oda szokott ülni rendesen egy kőpadra, a piacon levő nagy nyárfa alatt, s ott tartott bennünket szóval úgy, hogy mind szájtátva hallgattuk, amit hőstetteiről mesélt. Nincs a föld kerekségén ország, ahol ő ne járt, nem egyetlen csata, amelyben ő részt ne lett volna. Több mort küldött a más világra, mint ahány Marokkóban és Tuniszban együttvéve él. És amint mondta, több párbaja volt, mint Ganti Junának, meg Diego Garcia de Peradesnek, és más ezer bajnoknak, akiket elsorolt. És ezekben a tusakodásokban mindig ő lett a győztes, neki meg egy hajaszála se görbült meg soha. Máskor meg sebb helyeit mutogatta meg, amelyeket ugyan nem lehetett tisztán kivenni, de ő elhitette velünk, hogy mindannyi puskalövés okozta, egyik-másik összecsapás meg csetepati alkalmával. Aztán meg Pimasz rátartisággal Kendnek hívta az egyivásúakat. Még ismerőseit is, és azt mondá, hogy neki a karja az atya. Tettei a rokonsága, s hogy katona lévén maga a király se külön nála. Fölényeskedését még azzal is tetézte, hogy valami kicsit értett a muzsikához, és minduntalan nyekergette a gitárt, bárhol olyan is akadt, aki azt mondta, hogy a hangszer szinte beszél az ujjai alatt. Ezzel azonban még nem merítettem ki minden jeles, tehetséges elsorolását, mert ráadásul még verseket is faragott úgy, hogy akármi ostobaság történt is a faluban, ő mindjárt csinált rá egy másfél mérföld hosszú románcot. Ezt a katonát hát, akit íme lefestettem, ezt a Vincent de la Rocát, ezt a hőst, ezt a gavallért, ezt a muzsikust, ezt a költőt egyszer meglátta, s azután mind sűrűbben elnézegette a mi Leandránk házunk piacra nyíló ablakából. Beleszeretett cifra ruhájába. Egészen odáig lett románcaitól, melyeket a katona 20 példányban is szétosztogatott, valahányat csak össze dábláb. Hírét vette a ma hőstetteknek is, melyeket magáról beszélt a legény. Egy szóval az ördög úgy rendelte, hogy a leány belebolondult a fiúba. Még előbb, semmint ennek eszeágába is jutott volna, hogy rávesse szemét. Minthogy pedig a szerelemben könnyen boldogul az ember, ha a leány maga is hajlandó, Leandra és Vincent csak ugyan igen könnyen megértették egymást. S előbb, semmint a sok kérő közül, csak egyetlen is sejtette volna, hogy mi történik, a leány szépen elillant, szeretett kedves atya házából. Anyja már nem volt. És megszökött a faluból a katonával, aki ebben a kalandjában csak ugyan nagyobb diadalt aratott, mint akármelyikben, amit csak a maga felől híresztelt. Az egész falu, de általában mindazok, akik hírül vették a dolgot, alig tudtak hova lenni csodálkozásukban. Nekem elállt a lélegzetem. Anselmo kétségbe esett. A leányapja búskomor lett. A rokonság szörnyülködött, az előjáróság a kereséséhez látott, sporoszlókat küldött mindenfelé. Az utakat elállták, kikutattak minden bokrot az egész környéken, s harmadnapra megtalálták az elbódított Leandrát egy erdei barlangban, de már akkor egyingre vetköztetve, sem nem volt már nála a pénze, sem a drága ékszere, amit atyaházából magával vitt. Hazavitték mélyen megszomorított atyához. Kikérdezték szerencsétlensége felől, s ő minden tartózkodás nélkül bevallotta, hogy Vincent de la Rocca csalta meg. Megígérte, hogy nőül veszi, s rávette, szökjék meg hazurról. Majd elviszi ő a világ legszebb, leggazdagabb városába, Nápolyba. Ó, szerencsétlen, tapasztalatlan leány, hitt a legény szavának. Megrabolta atyát, még az éjszaka a legényhez csatlakozott, odahaza pedig csak hűlt helyét találták. Vincent egy vadon erdőségbe vitte, s abba a barlangba zárta, ahol ráakadtak. Azt is elmondta, hogy a katona nem fosztotta meg becsületétől, hanem ami pénzbeli értéket magával vitt, minden rabolta tőle, maga pedig őt a barlangban hagyván elszökött. Ezen aztán az emberek megint nem győztek eléggé csodálkozni. Nehéz volt elhinni ők, amit a legény önmegtartóztatásáról mondott. De olyan komolyan állította, hogy az előbb vigasztalhatatlan atya végre megnyugodott, s oda se hederített az elrabolt kincsekre, csak hogy meghagyták leányának azt az egy drágaságot, amely, ha elvész, nincs remény többé, hogy még valaha vissza lehet szerezni. Még aznap, mikor Leandra megkerült, atya egyszer s mind el is távolította szemünk elől, és a szomszédváros kolostorába vitte. Meg akarta várni, hogy az idő valamennyire elfeledtesse leánya ballépését. Leandra zsenge kora mentségéül szolgált legalábbis azok előtt, akik nemigen érdekelték, hogy ártatlan-e vagy sem. Azonban azok, akik tudták, milyen okos, eszes leány, nem tulajdonították tudatlanságnak az elkövetett hibát, hanem inkább könnyelműségnek és az asszonyi nem vele született gyarlóságának, mert bíz az asszony rendesen meggondolatlan és balgatag szokott lenni. Amint Leandrát kolostorba zárták, Anselmo szinte elvesztette szeme világát. Legalábbis nem volt semmi, amire örömmel tudott volna tekinteni. Előttem is elhomályosodott a világ, fénytelen lett, és semminek sem tudtam örülni. Leandra távollétével csak nőtt szomorúságunk, fogyott türelmünk, átkoztuk a katona cicomáját, s kárhoztattuk Leandra atyának vigyázatlanságát. Végre Anselmoval együtt arra tökéltük el magunkat, hogy odahagyjuk a falut, s ide telepszünk ebbe a völgységbe, ahol ő nagy nyúnyáját legelteti, én meg szintén jó csomó kecskémet őrzöm. És itt töltjük életünket a fák között, szabad folyást engedünk szívünk érzelmeinek, és énekben magasztaljuk vagy vádoljuk Leandrát, vagy a magányban sóhajtozzuk keserves panaszainkat az ég felé. Leandra kérői közül sok más is követte példánkat. Ide jöttek ebbe a vadonba, és ugyanúgy élnek, mint mi, és olyan sokan vannak, hogy az ember hajlandó lenne azt gondolni, ez a tájék valóságos Árkádiává vált. Úgy tele van pásztorokkal, karámokkal, s nincs olyan része, ahol ne a szép Leandra nevét hallanánk. Az egyik átkozza, és elmondja szeszélyesnek, csapodárnak, becstelennek. Amaz kárhoztatja hiszékenységét és gyarlóságát. Egyik menteget is, megbocsát neki, másik védi is, vádolja is. E szépségét dicsőíti, amaz erényességét tagadja. Egy szóval valamennyi becsmérli, valamennyi imádja. S balgatagságuk odáig terjed, hogy van, aki közönösségéről panaszkodik, pedig nem is volt vele soha beszéde. A másik meg jajgat, s a leggyötrelmesebb féltékenység kínozza, amire pedig a leány senkinek sem szolgáltatott okot, mert, amint már említettem, előbb tudtuk meg, hogy vétkes, mint azt, hogy szerelmes. Nincs olyan szírt hasadék, nincs olyan patakpart, nincs olyan faárnyék, amelyet valami pásztor el ne foglalt volna, hogy ott sírja el panaszát a levegő égnek. A vízhang mindenütt a Leandra nevét veri vissza, ahol csak vízhang keletkezik. Leandra, zengik a hegyek, Leandra, mormolják a patakok, Leandra varázsolt és bűvölt el minnyájunkat, és remélünk reménytelenül, és rettegünk anélkül, hogy tudnók, mitől kell rettegnünk? De valamennyi megháborodott között nyilván az én vetélytársam Anselmo vesztette el legokosabban az eszét. Mert, ha bár olyan sok mindenfélét elpanaszolhatna, csak azért panaszkodik, hogy a leány távol van, s egy citera hangjánál bámulatosan tudja pengetni, új dalokban kesereg, hogy valóban bizonyságot szolgáltatnak szép eszéről. Én könnyebb nyomon járok, s azt hiszem, hogy helyesebben is. Csak átkozom az asszonyi nem könnyelműségét, álhatatlanságát, kétszínűségét, szószegését, hűtlenségét, s végre meggondolatlanságát, mert nem tudják, hogy szívöket és hajlandóságukat kinek kell ajándékul adniuk. Ezért intéztem, uraim, ehhez a kecskéhez is azokat a szavakat, amikor ide toppantam, mivel nőstény, s nem becsülöm sokra, habár párját ritkítja egész nyájamban. Ez az a történet, melyet el akartam beszélni. Ha az elbeszélésben nagyon is bőbeszédű voltam, nem leszek szűkmarkú, ha valamivel szolgálatukra lehetek. Karámom itt van a szomszédságban. Van ott friss tej, igen jó ízű sajt, és sok mindenféle gyümölcs. Szemnek szájnak kellemes.